Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Több mint fél évvel ezelőtt, amikor megindultak a tankok Oroszországból Ukrajna felé, egyre többet és hangosabban beszélünk az energiaválságról. Egyesek nehéz időket emlegetnek, mások energiavészhelyzetet, de Philipp Verleger energiaipari közgazdász odáig megy, hogy a történészek szerinte a jövőben a pokol teleként fogják emlegetni a 2022. decemberétől 2023. áprilisáig tartó időszakot, és nem csak Európában. Hogy valóban baj van, arról már nem hitkérdés beszélni. A jólét alapja az energia, és most az került veszélybe. A nyugati szankciók hatására Oroszország fokozatosan visszavágta az uniós földgázexportot, ezzel tetézve a globális energiapiacokon már tavaly óta egyre súlyosbodó válságot. Az uniós energiaügyi miniszterek tavasz óta többször üléseztek az energiaárválság kezelése érdekében. Születtek intézkedések, de ezek körül továbbra is sok a kérdőjel. Ezekből igyekszünk feloldani a lehető legtöbbet ma, de szó lesz arról is, hogy egyéni szinten ki-ki mit tehet annak érdekében, hogy kevésbé legyen pokoli az idei tél. Schaffhauser Tibor, a Magyarországi Green Policy Center társalapítója, klímapolitikai tanácsadó a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
Szeptember végén az Európai Unió tagállamainak az energiaminiszterei egy több pontos intézkedés csomagot fogadtak el az energiaárválság tüneteinek a kezelésére, maximalizálták a cégek profitját, újraosztva az extra bevételeket és kötelező fogyasztáscsökkentést írtak elő a tagállamoknak. Átmeneti megoldások egy strukturális problémára. Ezt állítja a Green Policy Center. Kifejtené, hogy miért látják ezt így?
Persze, nagyon szívesen, köszönöm szépen a kérdést. Csak így nagyon röviden összefogva, mi is történt itt, és hogy akkor ezt hogy látjuk. Rövid távon mindenképpen fontos lépések történtek, főként hogy azért mondom, hogy rövid távon, mert csak 2023 tavaszáig szólnak ezek az intézkedések elsősorban. Itt az első pontos lépés az, hogy kötelező fogyasztáscsökkentést írtak elő a tagállamoknak, ez két részből áll össze. Egyrészt egy általános 10%-os csökkentést várnak el a tagállamoktól az energiafelhasználásban, a másik pedig, hogy a csúcsidőkben további 5%-ot kérnek, hogy a tagállamok csökkentsenek az energiafogyasztásukban. Itt arra kell gondolni, hogy a csúcsidő általában hogy esténként van, amikor az emberek hazajönnek, bekapcsolják a tévét, beindulnak a főzés, mikro hasonlók, és ebbe egy ilyen 5%-os csökkentés várnak el a tagállamoktól. Most, hogyha ez működne, akkor az azt jelenti, hogy EU szinten egy kb. Akkora gázfogyasztást lehetne megspórolni, mint Magyarország éves gázkitermelése. Szóval azért egy jelentős mérték, ez 1,2 milliárd köbméter gázt jelentene EU szinten. A másik fontos lépés ez a profit maximalizálása. Itt két részből tevődik ez is össze, az egyik alapvetően a megújulókra, atomenergiára és hasonlókra vonatkozik, ahol alacsonyabban tudtak termelni, mint a piaci ár. A másik pedig a fosszilis energiaforrásokra vonatkozik. Itt is az, hogy alapvetően sokszor felmerült az, hogy alacsonyabban tudtak termelni, mint a piaci ár, ezért extra profitot realizáltak. És itt az az újdonság, hogy akkor a tagállamoknak lehetőségük van ez a meghatározott EU-s ár és a valós termelési ár közötti extra profitot úgymond elvonni, és ezt a fogyasztók részére támogatás formájában kiosztani. És azért is mondjuk, hogy ez egy átmeneti megoldás, mert az alapvető struktúrális problémákat nem kezelte. Itt az alapvető probléma nagyon leegyszerűsítve azt jelenti az energiapiacon, hogy az elektromos áram ára mindig a legdrágábban termelt áramárához van rögzítve, és hát jelenleg ez a gáz ára, ami gázra termelt elektromos áramára, és gyakran megtörténik az, hogy például megújuló, hogy a fosszilis ennél alacsonyabban tud termelni, mégis ugyanez áron fut az energiaár, és ez egy olyan struktúrális probléma, ami itt jelenleg nem került megoldásra, csak ilyen átmeneti intézkedéseit hoztak. Úgyhogy ez, amivel idővel mindenképpen érdemes ezt foglalkozni, csak ez egy akkora jellegű kihívás, amit azért nem lehet egy napról másikra megoldani, hogy ez is mondjuk a jelenleg csak egy átmeneti megoldást hoznak.
A lakosságra nézve milyen ez a több pontos intézkedés csomag? Melyek ennek a negatív és a pozitív pontjai, vagy negatívumai, valamint pozitívumai?
Hát a pozitívumokkal kezdeném, mert alapvetően ezzel eszközt kaptak a tagállamok, hogy megsegítsék a fogyasztókat, miután azáltal, hogy most visszavehetik úgymond az extra profitot, és kioszthatják a tagállamok a rászorulók között, azért mindenki egy extra segítséget jelent a fogyasztóknak. Itt elég nagy fokú szabadság van a tagállamoknak, ezt hogy valósítják meg, úgyhogy ezt még nem tudom beszámolni, hogy ki hogy tervezi, de ez a lehetőség most megvan. Úgyhogy ez mindenképpen pozitívum. Most így hirtelen negatívum, annyira nem nagyon tudok mondani, mert ez egy tég arra van az egész csomag, hogy a lakosságot segítsék. Az, hogy most alapvetően egy ilyen fogyasztáscsökkentést várnak el, az nem feltétlenül jelenteni, nem számítanám negatívumnak. Például magyarországi adatokból azt látjuk, hogy azáltal, hogy emelkedett az energia ára, azonnal is megindult a fogyasztáscsökkentése a lakossági szektorban. Úgyhogy valószínűleg ezek az 5-10%-ok anélkül is hozhatók lesznek, hogy valami nagyon fontos extra lépések történnének, viszont mindenképp előre mutató a lakosság szempontjából is, hogy van egy ilyen lehetőség most a tagállamok kezében.
Szeretném, ha beszélnénk arról, hogy hogyan tudja visszafogni a lakosság a fogyasztását, vagy hogyan tud spórolni egyáltalán, akar-e spórolni a lakosság, de előtte azt kérdezném, hogy ön szerint van egységes uniós válasz az energiaválságra? Mert hogy energiaválságról beszélünk itt gyakorlatilag az orosz-ukrán háború kirobbanása óta, vagy pedig különböző helyzetben lévő tagországok érdekei azok, hát mondjuk ki, összeegyezthetetlenek. Románia energiamixe például rendkívül változatos, míg ott van Magyarország, amely az orosz gáztól függ, hangsúlyosan az orosz gáztól függ, hogy csak két ellenpéldát mondjak.
Igen, mindenképpen fontos ez a kérdés is. Azt persze megjegyezném, hogy már 2019-ben is láthatók voltak a piacon azért az energiár növekedése, 2020-ban még inkább. Szóval azért már indultak ezek folyamatok így korábban is, de tényleg leginkább ez most a háború kitörésével kerül közel a lakossághoz és az emberekhez. Viszont itt azt megjegyezni, hogy EU szinten azért vannak egységes szankciós lépések. Itt azt hiszem megjegyezni, igen, hogy egyes országok kaptak felmentést, ez azon bizony Magyarország vagy Szlovákia a gáz és olajexport tekintetében. És a most elfogadott csomagon pedig egységes keretek kerültek meghatározásra, viszont a tagállamok nagyfogú szabadságot kaptak azt illetve, hogy ültetik át ezeket. Úgyhogy igazából pontosan ugyanazok a válaszokat nem lehet lefordítani, de közös kereteket azért sikerült meghatározni. Itt ez teljesen jogos felvetés, hogy igen komoly különbségek vannak, teljesen eltérő a mix a különböző országoknak, más az importigény, hogy kinek mekkora importra szorul, más, hogy a lakosság, az ipar mennyi és milyen energiát használ fel. Szóval ezért ez tényleg teljesen eltérő az országokban, és ezért is ez nem egy újdonság, ez eddig is lehetőség volt minden tagállamnak a saját energiastratégiának a meghatározására. A nemzeti energiás klímatervekben és a nemzeti energiás stratégiákban került eddig meghatározásra. És ez azért is mondom ezt, mert a nemzeti energiás klímaterveket nem sokára felül kell vizsgálni minden tagállamnak, frissítenie kell ezeket. Úgyhogy valószínűleg itt az energia árválság tanulságai azok meg fognak jelenni ezek a felülvizsgált tervekben a jövőben is.
Schaffhauser Tibor, a Magyarországi Green Policy Center társalapítója, klímapolitikai tanácsadó a Naprakész vendége. Azzal kezdtük beszélgetésünket, hogy szeptember végén az Európai Unió tagállamainak az energiaminiszterei egy több pontos intézkedés csomagot fogadtak el az energiaárválság tüneteinek a kezelésére. Klímapolitikai szempontból milyen ez az intézkedés csomag? Az elhangzott, hogy ennek fő célja a lakosságnak a segítése. Mennyire segíti ez a klímavédelmi intézkedéseket?
Mindenképpen üdvözlendő a csomag abban a szempontból, hogy törekszik az energiahatékonyság növelésére és az energiafogyasztás csökkentésére, mert a legtisztább energia, ami nincs megtermelve, szóval mindenképpen ez egy pozitívum. És az is fontos kiemelni, hogy a legolcsóbb energia és a meg nem termelt energia, mivel hogyha minden energia, amit termelünk megújulóból is lenne, akkor is fel kéne építeni az erőműveket, működtetni kéne ezeket, ami szintén pénzbe kerül, úgyhogy ezért fontos az energiahatékonyság, és ezek nem csak pénzügyi, de klímás szempontból is ezek a lépések nagyon fontosak, úgyhogy ezek üdvözlendők. Azonban a probléma az, hogy mondtam az elején is, hogy ezek csak átmenet intézkedések, úgyhogy reméljük azért ezeket tovább viszik. Bár erre vannak különböző tervek az EU különböző stratégiáiban, mint például a Repower EU, ahol szintén fogyasztás csökkentésre és energiahatékonyság növelésére szólják fel a tagállamokat, úgyhogy reméljük ez az átmenet intézkedések tovább lesznek víz a jövőben is.
Az energiarendszer megtisztításáról arról nagyon sokat beszélünk, már a háború kirobbanása óta előtt is beszéltünk, viszont azt is ki kell mondani, hogy az első ENSZ klímatárgyalás óta nem halad túl fényesen ez a folyamat. Van itt ez a tiszta energia versus idézőjelbe piszkos energia közötti szembenállás, vagy kettős, és ez a kérdés most ismét fellángolt, és ki kell mondani azt is, hogy kezd háttérbe szorulni a tiszta vagy a zöld energia, kinek ahogy tetszik. Tudnak akkor a teret hódítani a napelemek és a szélkerekek, hogy kitegyék az energiatorta nagy részét, vagy a háború most annyira átírta ezt az egész helyzetet, hogy ez a kérdést most teljesen zárójelbe van kerülve?
Hát közép és hosszú távon semmi sem változott szerintem, sőt, igazából az fontos látni, hogy minden és beruházás befektetés, amit most teszünk, az a következő 20-30-50 évre szól, úgyhogy megéri továbbra is tartani ezt az irányt, és amiatt is fontos a megújulókba fektetni, mert ezek növelik az önellátást, az ország így kevésbé lesznek importra szorulva, és kevésbé lesznek kitéve. Más országok kényekednek, úgymond láthattuk most azért ennek a különböző jeleit. És a háború azt is megmutatta, hogy a decentralizált energiatermelés, vagy a megújuló energiaforrások sokkal kevésbé vannak veszélynek kitéve. Ha belegondolunk abba, hogy ha találat ér egy napelem parkot, akkor egyszerűen ezt a 3-4 napelemet azt egyszerűen kicserélik, vagy itt lekötik az egész rendszer, ugyanúgy működik tovább a napelempark egy-két napon belül. Most egy szénerőművet általának, akkor az nem egy-két nap, vagy egy-két hét a kijavítása. És az is fontos megmondani, hogy azért az országok elég ambiciós célokat tűztek ki ezen a téren. A Románia például 2030-30%-os megújuló energia célt tűzött ki, és hát mint említettem, ez a Nemzeti Energia és Klímaterv felülvizsgált keretében emelkedhet is, és 2050-re pedig hát kötelező klímasemlegesi célja van a tagállamoknak, mert az egész Európai Unió ezt vállalta. Úgyhogy hosszávon semmiképpen sem fog ez változni. Rövid távon most arra, hogy most az azonnali kihívásokat megoldjuk, ez viszont igen felmerülhet, hogy egyes országban visszatérnek bizonyos, igen zárójelben olyan piszkos energiaforrások. De közép és hosszú távon semmiképpen sem mondanám azt, hogy ez változtatna abban az irányon, merre megyünk.
Tehát jól értem akkor, hogy ön optimista a háború által az energetikában előidézett folyamatok eredőjének az alakulását illetően, mert hogy most azt látjuk, hogy hát gőzerővel zajlik a szénerőműveknek a leporolása, ami több Németország nem csak a szénerőműveinek a visszakapcsolása mellett döntött, hanem olajtüzelésű egységeket is beindított, ami ha a klímát nézzük, akkor igencsak aggasztó. És másképp kérdezem, a rövid távon felfutó szén és LNG fogyasztást kompenzálhatja az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások még inkább hangsúlyossá válása? Vagy pedig rájövünk arra, hogy a széntüzelésű erőművek lehet, hogy szennyezőbbek, de egyszerűbb.
Hát most ismét azt kell mondom, ez egy rövid távú azonnali kihívás van az energetikában, hogy tényleg az energia ellátás biztosított legyen, de azt is látnunk kell, hogy például a szénerőművek, olajtúlerőművek, sőt, az atomerőművek is már nagyon elavultak, és korszerűtlenek, már a legtöbbet már bezárták, vagy bezárásról voltak ítélve. ezek újraindítása, ezek befektetése akkora költség lenne, ami szerintem nem térülne meg a jövőben. Főleg akkor, hogy belegondolunk, hogy sokkal olcsóbb most már megújuló energiaforrásokba fektetni. Úgyhogy ezek tényleg csak átmeneti intézkedések. Még ha azt mondjuk, igen, jelenleg van olyan ország, ahol ezt meg kell tenni, mert hát olyan az energia mix, hogy egyszerűen nem lehet azonnal persze vízenergiát vagy atomerőműveket építeni, vagy geotermiába fektetni. Úgyhogy sajnos igen, ez felmerül, igen, és az is probléma jelenleg a klíma szempontjából, hogy ezeket használjuk. Itt azt is meg lehet említeni, hogy klíma szempontból rettentő rossz, hogy Oroszország most egyszerűen csak a levegőbe és atmoszférába engedi a fel nem használt gázt, vagy egyszerűen elfáklyázza a szintén kibocsátásokat okozva. Szóval így klíma szempontból rövid távon elég nagy problémákat jelent ez az egész háborús helyzet. Viszont ez ismét elmutat arra, hogy a fosszilis energiákat nem tudjuk hosszú távon használni, mert több probléma van vele, mint megoldás, amit hoznak. Úgyhogy mindenképpen fontos, hogy amint ez megvalósítható legyen, akkor visszatérjünk a korábbi pályára, és tényleg haladjunk tovább a kibocsátás csökkentésre, a zöld energiától átállásra. Illetve azt is fontos megemlíteni, hogy bár több országban felmerült, közül Magyarországon is, akkor újraindítsanak bányákat, erőműveket, de ott, ahol már nincsenek bányászok, nincs már szakképzés egyszerűen arra, hogy ezeket vagy szakképzett munkaerő, vagy ezeket üzemeltessék, nincsen meg a gépek, nincs meg az eszközök, mert ezek bezárásra kerültek az elmúlt években, vagy már nyugdíjra mentek az emberek, ott nem is lehet egyik napról a másikra újra nyitni, és hogyha egy újra kéne képezni embereket, az egész több éves folyamat lenne. Szóval ebből a szempontból ismét középhosszú távon ez nem nagyon éri meg ezzel foglalkozni, sokkal jobban megérjétére foglalkozni továbbra is a zöld és megújuló energiára történt átállásban.
Visszacsatolva arra, amit ön mondott, csak hogy jól értsem, illetve a hallgatóim, az, hogy az északi áramlat 1 és 2 gázvezeték szivárog a csővezetékből a metángáz, tehát már az problémát jelent a klímára?
Hát nem, most ha ezt a szivárgás az elvileg, ha jól tudom, most elállt, miután kiegyenlített a nyomást, kiegyenlített a nyomás vezetékben, viszont Oroszországban továbbra is több olyan felvételt lehet látni, hogy a kutakat, a gázkutakat egyszerűen csak engedik az atmoszférába a gáz, hogy fáklyázzák el. Miután ez nem olyan egyszerű, hogyha egyszer egy megnyitna egy kutat, nem lehet azt olyan egyszerűen elzárni vagy kinyitni. Úgyhogy ez egy ilyen probléma, ami jelenleg fennáll. Viszont itt megérzem, hogy itt nem az európai szankciók miatt nem kerül eladásra ez a gáz, hanem Oroszország döntött úgy, hogy nem szállít Európába gázt, úgyhogy sajnos itt a szankció feladása maga nem oldaná meg azt, hogy elvan fákjázva az összes energia, mert Oroszország megpróbálta ezt eladni más irányba is, csak hát nincs képítve az infrastruktúra például Kínába vagy Ázsiába olyan szinten még. Úgyhogy igen, sajnos ez is probléma jelenleg, hogy ezzel nincs semmi kezdve, és hogy Oroszország egyszer engedi ki a gázt az atmoszféra, vagy ezt elfáklyázva. Ez konkrétan egy elég nagy probléma a klímaváltozás szempontjából.
Atomenergia. Egyesek azt mondják, hogy ez tiszta energia, mások azt mondják, hogy ez egyáltalán nem tiszta, sőt, ez egy piszkos energia. A csernobili atomkatasztrófa óta rengeteg ember fél az atomerőművektől, de hogy hozzá kell tennünk azt is, hogy a biztonsági rendszerek és a technológia az rengeteget fejlődött azóta. Mennyire tiszta az atom, és van-e okunk félni, vagy felejtsük el az atomot, és megújuló energiaforrások?
Hát igen, most ezt lehet több szempontból is nézni, szóval hogy kijelenteni, hogy tiszta, nem tiszta, ezt igen nehéz. És gondolhatom, nem csak Csernobilra, de ott van a Three Mile Island esete, eseményeket, és megnézzük, hogy megtermelt kilovatóra levetítve hány baleset történt az atomenergia üzemeltetés során, még mindig ez a legbiztonságosabb energiaforrás, ami így meglepő, de fontos azért azt is megnézni, hogy tényleg ez milyen hatás van a környezetünkre, és ilyenkor érdemes az életciklust nézni, mert az igaz, hogy széndioxid kibocsátás maga a működés során nincs, de úgy, meg kell építeni, meg kell tervezni ezeket, le kell gyártani a különböző elemeit, szóval az egész életciklus tekintve az atomerőműveknek a kibocsátása, hogy ez a szélerőművekével azonos, vagy nagyjából van egy szinten. Azonban mindenképpen fontos az a kihívásokat is látnunk, hogy sokkal magasabb költségeket hoz egy ilyen létesítmény beüzemelése, hosszabb időben is terminen megépítik, és hát nem megold egyelőre még a kiégett fűtőelemek sorsa sem, úgyhogy ez is ez a tárolás, vagy ennek a semlegesítése is még egy kihívás, ami mi meg kell oldanunk. És főleg most az utóbbi időszakban a háború miatt azt is, arra is fontos gondolnunk, hogy nagyon sok ország külföldről szerzi be a fűtőelemeket, tehát például Oroszországból, és azért az okozhat kihívásokat. Elég például arra gondolni, hogy korábban Magyarországra a fűtőelemek Oroszországból vasúton jutottak el. Ez most a háború miatt nem volt lehetőség, ezért repülőket juttatták el Oroszországból a fűtőelemeket Magyarországra. Hát azért el tud képzelni, hogy mennyire lehet nyugodt az a lakos, akinek a feje fölött egy ilyen atomrepülő elrepül. Úgyhogy azért itt van több probléma is, amit így fontos kezelnünk. De azt mindenképpen ki kell emelni, hogy a nemzetközi atomenergia ügynök, vagy a nemzetközi energiaügynökség is azt hozta ki az utóbbi jelentésében, hogy atomenergia használata nélkül jelenleg nem látják megvalósítanak a klímasemlegesítési célokat. Persze még sokkal több beruházás a megújulókban, és egy struktúrára váltás és átalakítás még segíthet ezen, azonban jelenleg a számításaik azt hozták ki, hogy mindenképpen is szükséges az atommal is számolnunk.
Schaffhauser Tibor, a Magyarországi Green Policy Center társalapítója, klímapolitikai tanácsadó, a Naprakész vendége. Arról beszélgettünk itt az elmúlt 20 percben, hogy milyen intézkedés csomagot fogadott el az energiaárválság tüneteinek a kezelésére az Európai Unió tagállamainak az energiaminiszterei szeptember végén. Beszéltünk arról, hogy a klímapolitikai célokat hogyan veti vissza a jelenlegi energiaválság. Beszéljünk a takarékoskodásról, beszéljünk arról, hogy mit tehetnek az állampolgárok, illetve mit tehetnek az egyes országok a klímacélok elérése érdekében, illetve annak érdekében, hogy minél könnyebben átvészeljék ezt a telet. Ha átolvassuk az eddigi energiatakarékossági terveket, tippeket, akkor tulajdonképpen két fő irány állapítható meg. Az egyik a fogyasztás visszafogása útján elérhető energiatakarékosságot hangsúlyozza, a másik pedig a megújuló energiaforrások, egyebek mellett pedig a napenergia hasznosítását. Kibontaná, kérem, ezeket? És mielőtt ezeket kibontaná, azt mondja el, hogy ön szerint az átlagember kell előbb lépjen, vagy a nagy fogyasztó kell előbb lépjen, mert hogy sokszor hallani azt, hogy azt mondja az átlagember, hogy én miért takarékoskodjak, hát a nagy gyárok, azok a nagy fogyasztók, nem az én kis kétszobás lakásom.
Igen, szóval ez nem csak az energia, a felhasználás esetén jön elő ez a kérdésem, az egész szemét használó, vagy termelés, akkor az egész klímaváltozás kapcsolatban mindig felmerül, akkor most kinek kell lépnie, a fogyasztóknak vagy az átlagembereknek. Viszont még itt annyit megemlítenék, hogy azért alapvetően nem kell attól tartanunk, hogy megfagyunk télen, mert a kormányok alapvetően mindig a háztartásokat fogják elsősorban védeni, ezt követően a gazdaságot, illetve az európai kormányok elég gyorsan töltik fel a gáztározókat, hát például Romániának a gáztározóinak a töltöttsége jelenleg 87%-os szinten áll, úgyhogy azért ezzel valószínűleg azért sikerül majd ezt a teret kihúzni. Viszont visszatérve a kérdésre, nem lehet csak egyik rétegre tolni a lépést, hogy nagy fogyasztók vagy átlag emberek, mindenkinek fontos lépnie, a lehetőségéhez mérten. És azt is fontos látni, hogy sokszor elhangzik ez az indoklás, hogy persze, hát én egyedül egy emberként mit tehetek, de most, hogyha minden ember megteszi azt a kis lépést, ami részéről megtehető, az már igazán komoly lépéseket tehet. És ugyanez számít az is, hogy ha én, mint fogyasztó, hogy járok el, az is nagyon sokra tudja befolyásolni magát a nagy fogyasztónak, vagy cégeknek, vagy a különböző gyáraknak a működését. Ha megnézem, hogy hogyan került előállításra egy termék, hogy az a termék honnan jött például, hogyha helyi terméket vásárolok, és nem távoli országba jövök el, akkor is sok energiát meg tudok spórolni csak azzal, hogy nem került oda a szállításhoz az eszköz, szóval, vagy az a termék. Úgyhogy a fogyasztóként is lehet már ráhatásom magára a nagy cégnek a lépéseire is. És persze, hogyha meg tudom választani, hogy kitől veszem meg az energiát, itt is Magyarországon, ahol sokkal szabadabb van, ez kevésbé lehetséges, ez igaz, de ahol ezt megtehetem, hogy tudok választani energiaszolgáltatók közül, ott is szok már lépés, ezzel is úgymond kis motiválni az energiaszolgáltatókat, hogy merre fektessenek be.
Fogyasztás visszafogása útján elérhető energiatakarékosság versus megújuló energiaforrások. Melyik a jobb? Melyik vezet hamarabb célra?
Hát itt sajnos nem tudom azt mondani, hogy egyik jobb, mint a másik, miután azt kell nézni, hogy mik a lehetőségei az adott fogyasztónak. Ezt mindig elmondjuk, hogy itt nincs olyan, hogy valaki egy jó fogyasztó, vagy valaki egy jó klímahős, és valaki pedig nem. Hogy nincs az, hogy akkor oké, az összes, van egy 10 lépéses lista, és minden 10-et beklikszelni az azt mondjuk, hogy na, ő jót tesz, és jól jár el a napjai során, hanem fontos az, hogy mindenki a tőle telhetőt tegye meg, ami megoldható. És ez azért is mondom, mert persze a legjobb lenne az, hogyha minden háztartást tudna megújulókba fektetni, azon mert nem mindenki teheti meg. Most, hogyha valaki nem teheti meg, hogy megújuló energiaforrásokba fektessen, akkor számára elsősorban a takarékossági vagy az energiahatékonysági lépések jöhetnek szóba. Jobb esetben mind a kettő lehet egyszerre, de ezért is mondom, hogy ez mindig attól függ, hogy az adott háztartásnak milyen lehetőségei vannak. És itt is kiemelném, hogy a fogyasztás visszafogása az nem azt jelenti, hogy meg kell fagynunk télen, hanem csak, hogy tudatosabban fogyasszuk el az energiát. A tudatosabb elfogyasztását azt értem, hogy figyelünk arra, hogy a lámpákat lekapcsoljuk, figyelünk arra, hogy csak azt, annyit is azt használjuk, ami kell, például a vízforralón nem forralunk fel percesen 2 litert, ha csak 1,5 literre van szükségünk. Csak azt mossuk ki, és olyan hőfokon, amire szükségünk van, ezzel is energiát tudunk spórolni. Megfelelően szellőztetünk tudatosan, nem szabad egész nap nyitva lenni az ablaknak, csak néha időnként szellőztetünk. Például a készüléti üzemmódban lévő gépeket kihúzzuk. Ezek már ilyen egyszerűen tudatossági lépések, ami nem kell plusz befektetés, és mégis tudjuk csökkenteni már az energiafogyasztásunkat. Például csak elég azt mondani, hogy a készüléti üzemmód általában ilyen 5%-át teszi ki a háztartások energiafogyasztásának, amit effektíve semmit nem használunk, csak az, hogy be van adugva a készülékeink. Ha pedig van lehetőségünk beruházni, akkor itt a kiváló alkalom arra, hogy energiahatékony eszközöket vegyünk, lecserélni egy 20 éves hűtőt például, vagy az égőket kicserélni. Ez persze ez attól függ, hogy milyen pénzügyi lehetőségeink vannak. És persze a legjobb lenne, hogyha lenne lehetőségünk, vagy a lehetőség a fogyasztóknak energiahatékonysági beruházásokat csinálni a lakásaikon, házaikon. Itt erre vannak állami vagy EU-s források is, úgyhogy ez is lenne egy olyan dolog, ami tud segíteni. Ez is persze, ez nem azonnali, mert ez a beruházás is azért egy időbe telik, de azért látjuk többféle lépés áll rendelkezésre minden család előtt. Van, amit azonnal meg tudok tenni, és mindenféle beruházás nélkül, mint a tudatos felhasználás. Van, ami pedig esetleg beruházás befektetést igényel, vagy saját eszközökből, vagy EU-s és tagállami kormányzati forrásokból. Úgyhogy azt nem mondanám, hogy ez vagy az, legjobb esetben mind a kettő jó lenne, a megújuló energiaforrások használata és az energiahatékonyság is, de igyekezzünk mindenki annyit tenni, amit a saját lehetőségi megengednek, és ezzel is már elég komoly eredményeket tudunk elérni.
Schaffhauser Tibor, a Magyarországi Green Policy Center társalapítója, klímapolitikai tanácsadó, a Naprakész vendége. Arról beszélgettünk, hogy milyen intézkedés csomagot fogadott el az energiaárválság tüneteinek a kezelésére az Európai Unió tagállamainak, az energiaminisztereinek a testülete. Beszélgettünk arról, hogy klímapolitikai szempontból mit jelent a mostani energiaválság. Most meg arról beszélgetünk, hogy mit tehetünk mi, fogyasztók, annak érdekében, hogy minél inkább takarékoskodjunk, minél inkább spóroljunk. És azt kérdezném, hogy mekkora felelősség ez a takarékoskodás, mert hogy azt tapasztalom, hogy egyesek még most sem hajlandóak lemondani arról, hogy például a házukat kívülről megvilágítsák, holott az a benti komfortérzethez egyáltalán nem tesz hozzá semmit. Nyilván megtehetik, hisz van pénzük kifizetni a számlákat, de hogy ők is a közösből vesznek el. Vagy ha már megvan termelve a villamos energia, akkor mindegy, jobb, ha elfogyasztja valaki és kifizeti.
Hát igen, ezt, ahogy fent már említettem, hogy a legolcsóbb energia az a meg nem termelt energia, mert fontos mindig gondolni, hogy az erőműveket meg kell építeni, fent kell tartani, a házat üzemeltetni, karban tartani kell, és ezek a költségek mindenkit terhelnek, még az, aki nem fogyaszt annyit. Látjuk a számláinkon, hogy vannak ennek is költségei, és ezért ez egy közös teher mindenki számára, hogy ezeket az egész rendszert, hálózatot fenntartsuk. Ez mindenképpen egy közös felelősség az, hogy alacsonyabbat vagy kevesebbet fogyasszunk. Persze itt fontos azt is látni, hogy hogyan lehet valakit rávenni a takarékosságra. Itt most sajnos fent áll időnként az a kihívás is, hogy ezek rászorultságból fognak keveset fogyasztani, és nem azért, mert tudatosabbak lesznek. Itt mindenképpen fontos lenne, hogy tudatosságot is növeljünk, és hogy ebben van a kormányoknak is szerepe, a civil szférának, a médiának, mint például most, amit mi teszünk, ez fontos lépések, hogy az emberek halljanak arról, hogy fontos közösségi szinten is takarékosabbnak lenni, és tenniük az energiaárválság és a klímaváltozás ellen. És ezt mindig elmondjuk, hogy nem az a jó, hogyha a kényszerűségből tesznek az emberek ilyesmit. Elég például arra gondolni, hogy a 90-es évek elején, amikor megvolt az egész gazdasági átállás a régiónkban, Magyarországon, Szlovákiában, Romániában végig, ott egy hatalmas nagy gazdasági összeomlás történt. Közben hatalmasra csökkentek a kibocsátásaink is. Hát nem ez lenne a cél, hogy így csökkentsük a kibocsátásokat, hogy romlik az életszínvonal, az életminőség. Ez lenne a cél itt is, hogy most is úgy tudjunk tudatosabban fogyasztani, tudatosabb felhasználók lenni, és takarékoskodni az energiával, hogy ez ne legyen az életminőségünk rovására, és ezért fontos a tudatosság és nem a kényszerűség. Persze itt most gondolhatunk ilyen legszebb példákra, ahogy például Egyesült Államok déli részein meg van tiltva a gyepek locsolása, károsság miatt nem lehet golfpályákat locsolni és hasonlók, ezek pedig már ilyen állami intézkedések. Azonban, hogyha a fogyasztók és az emberek, a családok önmaguktól tesznek a fenntarthatóbb élet felé, akkor ezek lehet ők kerülni, hogy ilyen kötelező fentrövő lépéseket kelljen kiosztani.
Igen, csak hogy ez nevelés kérdése, és Romániában az Országos Energia Szabályozó Hatóság alelnökének volt idén tavasszal egy nagy botrányt kiváltó, egyébként nagyon fontos alapigazságot tartalmazó kijelentése. Nagybege Zoltán azt mondta, amikor bevezette a kormány azt, hogy támogatja a lakossági fogyasztókat az energiaszámláiknak a fedezésében, akkor azt mondta Nagybege Zoltán, hogy most halat adott a kormány a lakosságnak, viszont meg kell tanítania minél előbb halászni az embereket. A kormánynak a felelőssége, a civil szervezeteknek a felelőssége, az iskolának a felelőssége, kinek a felelőssége az energiatudatos életre való nevelés?
Hát itt igazából szerintem itt nem is a felelősség, hanem a feladat és a lehetőségek is fontos kérdések, mert én azt mondanám, hogy fontos, hogy a kormányzat megadja a kereteket, bekerüljön az alaptantervekbe, mint oktatási feladat. Ezek után az iskolák, hogy ezeket foglalkozzanak, a civil szférának, hogy kerüljenek különböző események megrendezésre, legyenek ilyen előadások, legyenek beszélgetések, kicsit a médiák is szerepel, mint például, hogy mi is most tesszük. Például a Green Policy Center most szeptemberben indult egy új ilyen projektjét, amiben különböző ilyen civil szervezetekhez megyünk el, ilyen különböző ilyen tudatosságformáló kampányokat csinálni, ahol az lenne az elképzelésünk, hogy maga a civil szervezeteknek is elmondjuk, hogy az ő működésük során mit tehetnek, hogyan kommunikáljanak az emberekkel ezekben a kérdésekben. Úgyhogy igazán mindannyiunknak van ebben lehetőség és szerepe, de elég csak arra gondolni, hogy például, hogyha a az iskolában a gyerekek hallanak erről, akkor otthon ezt már tudják adni, ezt a tudást a szülőknek is, hogyha még azt egy például kormányzati vagy egy civil program nem is ér el, el lehet érni például a szülőket a gyerekeken keresztül, vagy éppen fordítva. Szóval ezért után szintén nem mondanám azt, hogy egyetlen egy felelős vagy szereplő van itt, hanem tényleg mindenki, aki van lehetősége ebben lépéseket tenni, az fontos, hogy megtegye ezeket a lépéseket.
Zárásként egy kérdés erejéig térjünk még vissza a klímapolitikára, a klímasemlegességre, amely valamennyi gazdasági ágazatot érintő döntés. Felkészültünk erre, mert azt a felmérésekből látjuk, tudjuk, hogy Európában az emberek többsége nem akar jelentős életszínvonal csökkenést elszenvedni az éghajlatvédelem miatt. Fontosnak tartja a környezetvédelmet, ez elhangzik, de csak addig, amíg a saját komfortzónája nem sérül. Lehet itt átmenet?
Hát igen, az a baj, hogy ez sokáig ez volt a helyzet Európában, de sajnos már az európai átlagember is a saját bőrén érzi a klímaváltozás negatív hatásait. Gondolhatunk itt az aszályokra, gondolhatunk itt a villámárvizekre, gondolhatunk arra, hogy például az atomerőművek hűtéséhez lassan nem lesz elég víz a folyóinkban. Szóval itt azért sok minden van, ami már a napi komfortunkat is eléri, viszont az fontos látnunk, hogy mit is értünk itt az életszínvonal alatt, és hogy kik azok, akikre gondolunk itt. Ezt kifejteni abból a szempontból, hogy azon a példán keresztül, hogy például a légi kibocsátások, a légiközlekedés kibocsátásának a nagy részéért nem az átlag emberek felelősek, hanem például a gazdagok, mert a magángépeik sokkal nagyobb karbonlábnyommal repülnek, sokkal több kibocsátásuk van, mint egy átlagos embernek. Ezért most azt veszünk, nem jelenti azt, hogy akkor soha többet nem mehetünk repülőgéppel nyaralni, hanem az, hogy azonnak, akik sokkal nagyobb karbonlábon élnek, mondjuk úgy nekik is sokkal többet kell csökkenteniük. Szóval itt alapvetően nem feltétlenül az átlagember ezt fogja a legelőször elérni, ezt szerintem másoknak kellene az első lépéseket megtenniük. És itt is például az, hogy nem jelenti azt, hogy azonnal le kell mondunk a nyaralásokról, viszont megfontolhatjuk, még repülőgépet, vonatot választunk, hogy szóval lehetnek átgondolások, hogy hogyan is élünk. Nem kell teljesen lemondanunk a húsfogyasztásról, viszont át lehet gondolni, hogy ezt hogyan tesz lehet tudatosabbak, hogy nem minden nap fogyasztunk, vagy például fenntartható forrásokból fogyasztunk szabad tartott állatokat, és itt és több. Szóval elég sok mindent lehet, ami tudatosságot növelve lehet már csökkenteni kibocsátásokat, és ez nem feltétlenül jelenti az életszínvonal csökkenését. Ugyanez, mint ahogy beszéltük az előbb, az energiahasználat tudatossága is, hogyha csak lekapcsolom a villanyt, vagy megfelelő a mosok, az is csökkenti az energiahasználat, és közben nem csökken az életszínvonalam. Szóval nagyon sokrétű kérdés ez is. Azt nem tudjuk elkerülni, hogy ezeket a kérdéseket megvitassuk, hogy átgondoljuk egyes lépéseket, amit teszünk az életünkben, szóval nem tudjuk elkerülni. Fontos ebben gondolkodnunk, viszont az, hogy kinek mennyit kell tennie, és hogy mik azok, amit meg tudunk tenni már most is, és mi azhoz még további támogatás, vagy például tudatosságformás kell, azokra még azért fontos így a közbeszédben is szót ejtenünk. Úgyhogy itt megint kiemelni a végére azt, hogy itt nem szeretném azt mondani, hogy akkor holnaptól mindenkinek teljesen le kell állni a húsfogyasztást, meg kell váltani az életét, hanem hogy mindenki annyit tegyen meg, amit meg tud tenni, és már ez egy hatalmas lépés, ha mindannyian már elkezdünk tenni a klímasemlegesség és a fenntarthatóbb élet felé.
Legyen ez a végszónk Schaffhauser Tibornak, a Magyarországi Green Policy Center társalapítójának, klímapolitikai tanácsadónak. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.